Ebben a videóban fájlok beolvasását és írását fogjuk megnézni egy példán keresztül, és az lesz itt a feladat, hogy ezt az earnings.csv fájlt olvassuk be, az benne lévő adatokat, és azokat dolgozzuk fel. Itt is látható ez a fájl, ez egy CSV fájl, tehát egy comma separated values fájlformátumban van, ami, hogyha valaki nem ismerné, ugye a neve is mutatja, hogy veszőkkel tagolt értékek vannak benne. Tehát ez egy szöveges fájlformátum, ami táblázatok tárolására használható, és ezek a veszők, vagy akár más karaktert is használhatunk helyette, amik jelölik, hogy hol vannak az oszlophatárok az egyes sorokban. Tehát itt látjuk, hogy ebben a fájlban vállalatok nevei vannak benne, illetve a következő négy oszlopban pedig a cégeknek a bevételei, a negyedéves bevételei. Hát egyébként ezt a táblázatot a VS Code-nak egy pluginjával szemben is meg lehet jeleníteni, tényleg táblázatos formában lássuk. Ilyen CSV fájlt azt Excelben is lehet megnyitni, vagy akár ilyen formában kimenteni. Természetesen ilyenkor csak a szöveg marad benne, illetve a táblázatoknak a struktúrája, tehát az ilyen formázási instrukciók azok elvesznek. Tehát akkor kezdjük azzal, hogy olvassuk be ezt a fájlt. És ezt úgy tudjuk megtenni, hogy egy fájl objektumot hozunk létre, ahova megnyitjuk ezt a fájlt, ezt az open függvénnyel tudjuk megtenni, aminek paraméterben megadjuk a fájl nevet, tehát ezt az earnings.csv-t. Itt alap esetben ezt a fájlt, ezt ugyanabban a mappában fogja keresni a Python, ahol a script található, tehát hogyha más mappában lévő fájlt akarunk így megnyitni, akkor a teljes elérési útvonalat meg kell adni, vagy relatív útvonallal is oda lehet navigálni, illetve természetesen ez egy változó is lehet, tehát akár beolvashatjuk a felhasználótól is, hogy hol található a fájl, és így tovább. Lényeg, hogy így meg tudjuk nyitni a fájlt, és akkor ezzel hogyan tudunk tovább dolgozni, ahogyan tudjuk beolvasni. Az egyik lehetőség az az f.read, vagyis hogy ennek az objektumnak meghívjuk a read metódusát, és akkor ez beolvassa a fájlnak a teljes tartalmát, és visszaadja egy stringként. Tehát ha ezt értékkel adom egy változónak, és ezt kiíratom, akkor látjuk, hogy itt a teljes fájl tartalma itt megjelent a kimeneten, tehát az egész belekerült egy stringbe. Na most ez is egy lehetőség, viszont itt mi soronként akarjuk feldolgozni ezt a fájlt. A másik lehetőség az a readline metódus, ami egyetlen sort olvas be a fájlból, és azt adja vissza egy stringként. És ha ezt többször meghívjuk ezt a metódust, akkor mindig a következő sort fogja visszaadni. Tehát először első híváskor az első sort, aztán a második sort, és így tovább. Tehát ha így most lefuttatom, akkor már csak az első sor került bele ebbe a változóba, és azt írta ki. Illetve itt van egy kis apróság, amire vigyázni kell. Itt ha ezt most kétszer meghívom ezt a printet, hogy kétszer írjuk ki ezt a sort, akkor jobban látszódik, hogy mi az, amire itt oda kell figyelni. Itt azt látjuk, hogy a két kiíratás között egy üres sor jelent meg. Megszokhattuk, hogy a print hívásakor a kiírás végén egy sortörést is kiír, és amiatt, hogy a következő print hívás az a következő sorba kezdje a kiíratást. Tehát ide kellett volna írnia következő sort, viszont hogyha a readline-nal beolvasunk egy sort, akkor amit vissza a string, annak a végén is lesz egy sortörés karakter, egy ilyen speciális karakter, és ezért az is belekerül a stringbe, és amikor a printet meghívjuk és átadjuk neki, akkor ő kiírja azt a sortörést is, majd pedig utána a saját sortörését is kiírja. hogyha ezt el akarjuk tüntetni, akkor használhatjuk a strip metódusát a stringnek, és akkor így már látni fogjuk, hogy akkor már egymás alatti sorokban írja ki, tehát most már nincs köztük üres sor, mert ez leszette ezt a sortörést. Ez a strip metódus használható arra, hogy a string elejéről és végéről eltüntessük a whitespace-eket, tehát az ilyen nem megjeleníthető karaktereket, mint a szóköz, tabulátor és sortörés karakterek. Jó, erre már nincs szükségünk. És amit még illik megtenni, hogy nem csak megnyitjuk a fájlt, hanem ha már nincs rá szükségünk, akkor majd zárjuk is be, amit a close metódussal tudunk megtenni. Bár ennek inkább akkor van nagyobb szerepe, hogyha írjuk a fájlt, és akkor ezzel a close hívással ténylegesen írásra kerülnek a még esetleg folyamatban lévő adatírások vagy fájlírások is befejeződnek. Viszont olvasás esetben is előfordulhat, hogy ha más programok is használni akarják a fájlt, akkor lehet, hogy a rendszer nem fogja engedni, hogyha a mi programunk használja, tehát még nem zárta le ezt a fájlt. Ezt meg lehet tenni így, de hogy ezt ne felejtsük el véletlenül sem, van egy másik módja is ennek, amit ajánlani szoktak helyette, hogy használjuk ezt a with open verziót, és itt utána adunk nevet a változónak, tehát itt most ugyanúgy F-et adok neki névként, és utána egy blokkban tudjuk használni, és amikor kilépünk ebből a blokkból, akkor automatikusan be fogja zárni ezt a fájlt. Tehát ehelyett, amit itt csináltunk, ezt akkor kikommentelem, ez volt a másik változat, emellé kell az F close, a másikhoz nem kell, mert ott automatikus. Jó, de így is ugyanúgy működik minden egyébként, viszont akkor értelemszerűen csak ebben a blokkban lesz ez az F változó használható. Jó, hogyha blokkon kívül próbálnám. Akkor ott hibát írnak ki rá, hogy addigra már be van zárva ez a fájl. Jó, akkor lássuk neki a fájl feldolgozásának. Tehát itt ez az első sor, amit beolvastunk, ez itt tartalmazza a fejlécet, tehát ez igazából nem is annyira szükséges nekünk, tehát ezt akár figyelmen kívül is hagyhatjuk. Viszont a következő sorokat, hogyha végig akarjuk járni, akkor a folytatásban is használhatjuk ezt a readline-t, hogy egyesével beolvassuk a sorokat. És akkor nézzük meg ezt, hogy akkor hogyan állítjuk le mondjuk a beolvasást, vagy honnan tudjuk, hogy végére értünk a fájlnak. Tehát mondjuk itt nem tudjuk előre, hogy hány sorból fog állni ez a fájl, úgyhogy itt egy ciklusban megyünk, addig, amíg a végére nem érünk, és ezt azzal tudjuk legegyszerűbben ellenőrizni, hogy itt beolvasunk egy sort, mondjuk a line-ba, akkor azt használhatjuk feltételként, tehát egy logikai értékként is, és azt mondja, hogy amíg a line létezik, addig ezzel a sorral csinálunk itt valamit. Mondjuk egyenre csak írjuk ki. És utána olvassunk be a következő sort. És akkor látjuk, hogy ez így végigment az összes soron. Az ilyenkor a stringet egy logikai értékként értelmezi, ami akkor lesz igaz, hogyha nem üres a string. Tehát, hogyha itt a line-nak beállítok egy üres stringet, akkor azt fogjuk látni, hogy egyszer sem fut le ez a ciklus, tehát akkor nem lép be, mert nem teljesül a bentmaradási feltétel. Jó, tehát itt is, hogyha a végére értünk a fájlnak, akkor ez a readline, ez egy üres stringet fog visszaadni. És ez akkor is működik, hogyha esetleg itt a végén még van egy üres sor, tehát sok ilyen fájlszerkesztő az úgy zárja le a fájlt, hogy még a végén is van egy sortörés, vagy hát ezt mi is oda be tudjuk tenni a végére. Tehát ha így futtatjuk le, akkor is ugyanaz lesz a kimenet, tehát ott nem jelenik meg mondjuk még egy üres sor, ilyesmi, hiszen az üres sort már nem dolgozzuk fel. Tehát ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség, hogy ezt egy for ciklusba is meg tudjuk tenni, és akkor ez egy kicsit rövidebb, nem kell itt megismételnünk ezt a readline-t a ciklus előtt, meg közben is. Tehát ez így néz ki for ciklusban. Hogyha itt a readlines nevű metódust használjuk, akkor ugyanazt így tudjuk elérni, hogy line in f.readlines. És akkor itt valamit csinálhatunk ezzel a sorral, aminél éppen járunk. Tehát itt látjuk, hogy akkor a négy sor helyett ez csak két sort eredményezett. Jó, tehát hogyha soronként akarunk feldolgozni egy fájlt, akkor ezt érdemes használni. Kicsit elegánsabb, és akkor nézzük meg, ez is ugyanazt eredményezi. Jó, és akkor az egyes sorokkal mit kellene csinálni? Tehát itt vesszővel vannak elválasztva ezek az értékek, amiket mi itt használni akarunk. Most az egyik dolog, hogy ezt valahogy listává kéne alakítani, hogy ebből kapjunk egy ilyen listát, ami tartalmazza ezeket a cellánkat, ami a sorban található. És ezt könnyen meg tudjuk tenni a split metódusával a stringnek. Tehát fogjuk ezt a sort, line.split, és ez pontosan azt csinálja, hogy felbontja a stringet, hogy feldarabolja egy adott elválasztó karakter mentén, vagyis akár több elválasztó karaktert is megadhatunk, de mi most csak a vesszők mentén akarjuk feldarabolni a stringet, tehát ezt adjuk meg paraméterben. És ez visszaad egy listát, amiben ezek a string darabkák lesznek, tehát itt akkor ezt mondjuk nevezzük úgy, hogy 100, és akkor nézzük is meg, hogyha kiíratom ezt a 100 listát, akkor valóban ott már lista lesz ebből, tehát minden egyes sor fel lett darabolva 5 elemre, és itt is látjuk, hogy a végén ott van a sortörés az utolsó lista elemben, tehát oda bekerült a sor végén lévő sortörés karakter is. Tehát itt akkor szokás szerint a line-ra először a strip függvényt alkalmazzuk, és ezeket így összeláncolhatjuk, tehát amit visszaad a strip, ami már leszette a végére a sortörést, azt fogjuk feldarabolni, és akkor már nem lesz ott az utolsó elemben. Jó, és akkor mit kellene csinálni ezekkel a string darabokkal? Hát mondjuk jó lenne megjegyezni egy listába beletenni a cégek neveit. Tehát annak itt az elején hozzunk létre egy listát, ami kezdetben üres. És akkor itt most ezeket a kiíratásokat, én kiszedem, hogy ne, ez mondjuk ne zavarjon. Már ez sem fog kelleni. És akkor itt az első elemét ennek a 100 listának, azt fűzzük hozzá ehhez a companies listához. És akkor itt a végén majd akár ki tudjuk listázni, hogy sikerült összeszedni a cégneveket. Jó, megvan. Mind az öt. És akkor a maradék négy oszloppal pedig mit kellene csinálni? Ez például egy kétdimenziós listába el tudjuk tárolni, ahol az első dimenzió az a sorokat fogja jelölni, tehát lesz egy olyan listánk, amiben listák vannak, meg az a négy elemű listák, és így minden ilyen céghez tartozni fog egy ilyen négy elemű lista. Másik lehetőség, hogy akár egy osztályt is csinálhatnánk, ami tartalmazza egy ilyen sornak az adatait, tehát egy cégnevet, meg a hozzátartozó bevételi adatokat. Hogyha itt valami bonyolultabb dolgot akarnánk ezzel csinálni, vagy több mindent, akkor már lehet, hogy érdemes lenne egy ilyet csinálni, de most legalább meg tudjuk nézni a többdimenziós listát is. Ebben igazából nincs semmi extra dolog, annyi, hogy majd listákat fogunk hozzáfűzni a listához, vagy listákat fogunk beletenni, mint elemek ebbe a listába. Mondjuk ennek legyen az a neve, hogy data. Ez is egy üres lista. És akkor itt a data listával beleteszünk egy olyan listát, ami ennek a 100 listának az utolsó négy eleme. Tehát nem a teljes 100 listát tesszük bele, hanem az első elemet ugye nem akarjuk beletenni, de ahelyett, hogy mondjuk ezt kitörölnénk, meg tudjuk mondani, hogy ennek a listának csak az egyes indextől kezdődő részét tegye bele. Tehát egy ilyen slicing-gal is le tudjuk szűkíteni ezt a listát, hogy az első indextől kezdve, itt a kettős pont után megadhatnánk mondjuk, hogy hármas indexig, illetve itt nyors jelen esetben négyes indexig lenne, de ha nem írjuk oda, hogy hányas indexig, akkor alap esetben az utolsó indexig fog menni. Tehát az egyes indexű elemtől a lista végéig fogja visszaadni a listát, és ezt fogjuk beletenni ebbe a data-ba. És akkor itt nézzük is meg ezt a data-t, hogy mi fog keletkezni ebből. Hát itt kicsit nehezen látszódik, de ugye itt kezdődik a data, és az első eleme az ez a lista, ami egy négy elemű lista. És akkor ugyanígy a többi eleme is egy-egy lista. Tehát egy listának az elemei azok lehetnek listák is, és így akárhány dimenziós listát is lehet készíteni. Illetve, mint tudjuk, a listának az elemei lehetnek különböző típusúak, tehát lehet, hogy az egyik elem egy lista, a másik egy szám, a harmadik egy szöveg, és így tovább. És ha már itt tartunk, itt most ennek a belső listának a négy eleme, az mindegyik egy szöveg. Ugye, hogyha itt a számokkal akarunk majd számításokat végezni, akkor ezt majd mindenképpen számmá kell alakítanunk, mivel itt most egész számok vannak, ezeket inté alakíthatjuk, és ezt akár már itt a beolvasás során meg tudjuk végezni, tehát hogy ezt ne kelljen később megtenni, akkor itt tegyük meg, és itt használhatjuk ezt a fajta módszert, hogy itt állítsunk elő egy olyan listát, aminek az elemei azok inté vannak alakítva, tehát egy int x elemeket tároljunk minden x-re, ami ebben a listában van, amit leszűkítettünk, hogy az egyes indextől kezdődő elemekre. Ezekre az elemekre alkalmazzuk az int x-et, tehát alakítsuk inté, és az így kapott listát tegyük bele egy elemként ebbe a data listába. És akkor ezzel azt érjük el, hogy most már ugye nincs ott az apostróf, tehát nem stringek kerültek bele, hanem számok, és akkor így már tudunk majd velük matematikai műveleteket végezni. És akkor ezzel meg is vagyunk a beolvasással, tehát most már olyan adatszerkezetekbe eltároltuk a fájlból beolvasott adatokat, amikkel tovább tudunk dolgozni, tehát itt van egy listánk, ami a cégek neveit tartalmazza, meg egy kétdimenziós listánk, amiben az egyes elemek, azok az egyes cégeknek a bevételeit tartalmazzák egy listaként. Tehát mondjuk, menjünk végig az összes cégem, és akkor azon belül menjünk végig a bevételeken, hogy ki tudjuk számolni a változást, a bevételnek a változását. Tehát menjünk végig ezen a céglistán, menjünk végig mondjuk ennek az indexein, for i in range, len companies, és akkor mindig az i indexű céggel fogunk dolgozni. És ezt írjuk is ki, hogy itt az következik, tehát írjuk ki companies itt. És akkor itt majd azon belül végig tudunk menni a datánknak az indexű elemén, ami ugye szintén egy lista. Viszont előbb, egyrészt ezt próbáljuk ki, hogy ez valóban működik. Jó, itt ezekre a printekre már nincs szükségünk, úgyhogy ezt mondjuk kommentezzük ki. Tehát itt ki tudtuk írni akkor mindig az indexű cégnevet. Viszont nézzünk itt meg egy másik módszert is, hogyha itt végig akarunk menni egy ilyen listán. Ugye itt az i indexre szükségünk lesz, tehát itt ugye lehetett volna azt mondani, hogy company in companies, ez sokkal rövidebb, hogyha csak ennyit akarnánk csinálni, hogy kiírjuk az adott cég nevét. Tehát ezt így sokkal egyszerűbben meg lehet oldani. Viszont ott ugye nem tudjuk az indexét ennek az elemnek, mert pedig itt majd egy másik ciklusban végig akarunk menni a datának az i-edik elemén. Tehát mondjuk in data i-edik eleme. Ugye ezt kellene majd, viszont ehhez pedig szükség van erre az i-indexre. Ugye azt láttuk, hogy az i indexel ugye el tudjuk kérni a listának az i-edik elemét, vagy az indexű elemét. Tehát az is egy megoldás, de itt van egy kicsit talán kényelmesebb megoldás, mivel egyszerre tudjuk használni az indexet és az adott elemet is. Ez pedig az enumerate függvény, aminek átadjuk ezt a listát, és akkor ez ilyen párokat fog visszaadni. Tehát itt, hogyha vesszővel elválasztva két változót hozunk létre, az első az az indexet fogja tárolni, a második pedig az aktuális elemet, és akkor itt tudunk hivatkozni magára az elemre, hogy kiírjuk, de közben megvan az indexünk is, és így akkor az i-edik elemen végig tudunk menni. De egyelőre akkor csak menjünk végig ezen, és írjuk ki a bevételt, számokat. Ugye itt a kétdimenziós lista esetén úgy kapjuk meg az adott számot, hogy az i indexű elem az egy lista, és akkor abban a listában tovább indexelünk i-vel. Ja, csak itt akkor a range nem használjuk mondjuk. Jó, tehát itt a data i listának megyünk végig az indexein i-vel, és akkor így itt így tudjuk elérni az adott elemeket. Jó, hát az első elemet azt kiírhatjuk, mert ott még nem tudjuk mihez viszonyítani, tehát ott Tehát az első negyedéves adatot azt csak itt írjuk ki. És hogy kicsit formázott legyen ez, a Q1, után egy kettős pont, és utána ugye itt ezek az adatok dollármilliókban vannak, tehát itt legyen egy dollárjel, meg a szám végén egy M betű, és akkor a kettő között jelenjen meg maga a szám. Tehát itt most ugye az i-edik elem, de nem a companies-ben, ugye, hanem a data-ban, az i-edik elem, az egy lista, és abból az első elem az a nullás indexű. Tehát az első negyedévet azt csak így írjuk ki, és majd a további negyedéveknél tudjuk viszonyítani az előző negyedévhez képest az adatokat. Tehát akkor itt már csak a második elemtől kezdve kellene végigmenni. És ugye itt a range-nek meg lehet adni, hogy ne nullától kezdődjön, hanem egytől. Tehát, hogyha a két paramétert adunk meg, akkor az első mondja meg, hogy honnan kezdődjön ez a range, amit előállít. Ez a számsorozat. És akkor ezt így kipróbáljuk, akkor az első negyedéves adatot azt kiírta, utána pedig csak a számokat. És akkor itt annyit kellene módosítani, hogy itt számoljuk ki, hogy hány százalék az eltérés az előző negyedévtől, tehát a J-1-es indexű elemt kellene kiszámolni. Ez egy kicsit hosszabb képlet lesz, úgyhogy nem írom bele az egészet a printbe, hanem itt egy külön segédváltozóba itt kiszámoljuk, hogy a growth, tehát a növekedés, az úgy kapható meg. Ugye az aktuális negyedévet választjuk az előző negyedévvel, az ugye úgy néz ki, hogy data IJ, ez a jelenlegi negyedév, és ezt osztjuk a data IJ-1-jel, és akkor megkapjuk az arányt, hogy hányszorosa ez a negyedév az előzőnek, és ha ebből százalékot akarunk így számolni, akkor ezt beszorozzuk 100-zal, és mivel itt nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy hány százalékára nőtt, hanem hogy hány százalék ponttal nőtt, talán ezt így jobb kiírni, akkor még a végén kivonunk belőle 100-at. És akkor egy ilyen százalék értéket kaptunk. És akkor ezt is olyan hasonló módon formázva írjuk ki, hogy Q, hogy hányadik negyedben vagyunk, hogy ott akkor helyettesítsük be a J-t, pontosabban a J plusz 1-et, és akkor itt pedig ezt a növekményt írjuk ki, meg utána egy százalékjelet. Jó, egyelőre nézzük meg így, hogy néz ki. Hát így kicsit túl sok tizedes jegyet ad meg, de így ezt itt tudjuk befolyásolni, hogy ez hogyan jelenjen meg. Tehát például, ha csak két tizedes jegyet akarunk, akkor pont 2F. Tehát ugye egy floatot írunk ki két tizedes jegy pontossággal, és akkor még kicsit olvashatóbb lesz. És itt egy esetben látunk negatív értéket, a többi az pozitív. Itt esetleg, ha még a pluszjelet is ki akarjuk elé írni a pozitív számok elé, akkor itt még egy pluszjelet is megadhatunk formázási utasításként. És akkor ez azt mondja, hogy az alapesetben elhagyandó pozitív előjelet is ki fogja írni. Ha pedig ugye negatív, akkor pedig a mínuszt, amit ugye alapból is ki szokott írni. Jó, már csak annyi van hátra, hogy ezt a kimenetet, ezt az output.txt-be is írjuk ki. Tehát megvannak a százalékos változások. És itt most a fájlba írás, az nagyon hasonló lesz, mint fájlból olvasás, legalábbis itt is az open függvényt fogjuk használni arra, hogy megnyissunk egy fájlt, ezt viszont nevezzük akkor mondjuk output-nak, hogy ez lesz a kimeneti fájlunk, és akkor itt az open-nek adjuk át a fájl nevet, output.txt-t, és itt, hogyha írásra akarjuk megnyitni a fájlt, akkor itt még a W-t meg kell adni egy következő paraméterként. Tehát itt, ha megnézzük, hogy milyen paraméterei vannak ennek az open-nek, akkor itt látjuk ezt a mód paramétert, hogy milyen módban nyíljon meg. Itt egyrészt lehet azt befolyásolni, hogy olvasásra, írásra nyitjuk meg a fájlt, szövegesen vagy bináris módon. Az írásnál meg lehet adni azt, hogy hozzáfűzés módszerrel, és akkor ha van már lévő fájl, akkor ahhoz fogja hozzáfűzni, és nem felülírni fogja azt a fájlt. Így viszont felül fogja írni, hogyha már van egy ilyen nevű fájlunk, illetve ha nincs, akkor pedig létrehozza. Jó, hogyha itt nem ezt a vid módszert használjuk, mint a beolvasásnál, akkor itt a végén ne felejtsük el, hogy majd ezt le is kell zárni, ezt a fájlt. És maga a fájlba írás az annyi, hogy itt a print helyett, vagy most párhuzamosan fogom kiírni a parancsorba is, meg a fájlba is. Itt a print függvény helyett ennek a fájlnak, ennek a fájl objektumnak a write metódusát használjuk. Viszont ahogy a beolvasásnál láttuk, hogy a readline az beolvassa egy sortörés karaktert is, itt a write is annyiban különbözik a print-től, hogy nem ír bele sortörés karaktert alapvetően, hanem hogyha mi azt itt bele akarjuk tenni, akkor azt kézzel oda kell írni, vagy meg kell mondanunk neki. Tehát ezt egy ilyen backslash-en speciális karakterrel tudjuk megmondani, hogy ott még egy sortörés karaktert is írjon bele, és akkor ugye nem egyetlen sorba fogja írni az egészet, hanem ugyanígy sortörésekkel fogja elválasztani a fájlban a kimenetet. Jó, tehát igazából itt le is másolhatjuk ezeket a sorokat, és csak annyit kell tenni, hogy a végére egy sortörés karaktert, és a print helyett azt írjuk, hogy output.write. Ez a másik lehetőség, ez a write lines, aminek ha átadunk egy string listát, akkor annak a listának az elemeit fogja beleírni. Hogyha itt nem a feldolgozás közben akarnánk írni a fájlt, hogyha nagyon sok adat lenne és sokáig tartana ez a feldolgozás, akkor célszerű a kimenetet, amit majd a fájlba akarunk írni, azt egy ilyen string listába beletenni, és majd amikor már végeztünk a feldolgozással, akkor ezzel a write lines-szal beleírni a sorokat a fájlba. Jó, és hogyha ezzel így megvagyunk, akkor itt ugye benne maradtak a print hívások, tehát itt is megjelenik a kimenet, viszont itt is, vagy itt egy ilyen output txt-be is beleíródtak ugyanezek a sorok ugyanilyen formázással, mert hogy ugyanazokat a paramétereket adtuk át az output.write-nak is. Jó, és azt látjuk, hogy itt egy üres sor is bekerült a végére, tehát még egy extra sortörést tett a végére, ahogy mondtam. Itt vannak olyan szövegszerkesztők, vagy szöveges fájllal dolgozó programok, amik csak úgy tudnak helyesen működni, hogyha még a végén van egy, a fájl végén is van egy extra sortörés, vagyis hogy a fáj végén kell lennie a sortörésnek. Tehát ha ezt most többször lefuttatom, akkor hát igazából nem változik a kimenet, mert ugyanez van benne, tehát felülírja ugyanazzal a tartalommal. Ugye most beleszerkesztenék itt valamit, mondjuk az utolsó értékhez hozzáadok egy nullát, és újból lefuttatom, akkor látjuk, hogy akkor már ez egy jó nagy növekedést eredményezne. De itt látjuk, hogy felülírja ennek az output file-nak a régi tartalmát. Hogyha itt hozzáfűzni akarunk újabb sorokat, akkor az A, mint append módban kell megnyitni a fájlt, és akkor itt, ha többször lefuttatom, akkor nem törli a fájlban lévő sorokat, hanem alá beszúrja újból. Tehát akkor egy ilyen hosszú fájlt kapunk, amiben többször is szerepel a kimenet. Jó, tehát bizonyos programok esetében ezt akarjuk csinálni, hogy megtartjuk a régit, és hozzáírunk újakat. Tehát mondjuk, ha ez egy logfájlként akarna működni, akkor ott nem töröljük a régi tartalmat, hanem csak hozzáírunk újabb sorokat.